és valahogy megláttam, hogy tényleg ez a kávé egyrészt más ízű, tényleg szebbek a tejek, ugye a latte art akkor még teljes újdonságként hatott rám, tényleg volt egy hangulatuk, volt egy összefogás a kávézók között, tehát tényleg volt az egésznek egy ilyen széna, egy ilyen punk hangulata, ami engem nagyon-nagyon megfogott.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez a 24.hu filéző podcastja. Ebben a hazai gasztronómia és vendéglátás területéről hívunk vendégeket. A mai vendégünk Váradi Tibor, a Espresso Embassy kávézó alapítója és vezetője. Aki esetleg nem ismerné, ez az egyik első ilyen új hullámos kávézó volt Budapesten. A mai napi nagy sikerrel működik, és én pedig Inkei Bence vagyok, és Jánosi Villővel vezetjük ezt a podcastot. Üdvözlünk a stúdióban, Tibor.
Üdvözlet, sziasztok!
A hallgatók nem tudják, de megkínáltunk téged itt a itteni céges kávéfőzőből egy kávéval, és te ezt el is fogadtad. Tehát ezt mondtad, hogy te nem, tehát azért fogyasztasz mindenfajta kávét, nem csak a minden igényt kielégítő új hullámos kávékat.
Igen, nem akarok túl rossz fej lenni, de készültem erre a kérdés és a poénra is, mert nyilván sokan mondják azt, hogy félnek kávét adni. Nekem egyrészt tényleg iszom sokféle kávét, és sőt, egészen őszinte leszek, hogyha nem jutok ilyen nagyon-nagyon jó kávéhoz, akkor például néha azt mondom, hogy akkor instant kávé, mert nincs türelmem így dolgozni, meg nem tudom, kézi kávéörlővel újulámos kávét csinálni, és akkor összecsapok egy instant kávét, és megiszom. Nekem ez azért fontos, mert szerintem nagyon fontos pont a kávéiparban, hogy vagy egy kávézó tulajdonosnak, hogy érezzem az egyensúlyt a között, hogy ez lehet tényleg egy ilyen gasztronómiai csúcstermék, amit megpróbálunk még jobbá tenni, és az életem negyedét most már erre tettem föl, hogy ezt megtegyem. Másrészt a kávé az kávé, a kávé az embereknek egy reggeli ébresztő, az egy nagyon könnyű drog, ez egy rendkívül egyszerű dolog is kell, hogy legyen. És ezt így egyszerre érdemes szerintem fejben tartani, különben nagyon furcsa lesz.
Ez kicsit olyan, mint amikor séfektől is hallottam már, hogy ők se főznek mindig otthon, vagy ők se mindig a fine diningból választanak, nyilván, hanem elmennek egy íroszoshoz, és hogyha vagy nem tudom, trenderek a trófeától, mit tudom én, de hogy azért náluk is megvan ugyanez ez az egyenség.
És örülnek, hogyha főznek nekik valamit, és vagy igen. Vagy.
Igen, és nem fogják egyből leszólni, hogyha nem tudom, oda merted égetni a rántot. Tehát szóval valahogy most már igen, végül is tök jogos, hogy nem utasítottad vissza azonnal.
Akkor kezdjük onnan, hogy mint ahogy sokan, akik a vendéglátóiparban dolgoznak, te sem úgy kezdted a pályádat, hogy te mindenképpen ebben a szférában akarsz elhelyezkedni. Mekkora bátorság kellett ehhez szerinted így utólag, hogy te egy ilyenbe belevágjál? Úgy, hogy még ennek a budapesti kávé forradalomnak a hajnalán jártunk, igencsak.
Összetett kérdés. Egyrészt annyiban nem kellett nagyon nagy bátorság. Én ugye jogász voltam, de azért nem a Mercedesből szálltam ki, civil szervezetekben dolgoztam, amint elkezdtem kávéval foglalkozni baristaként a Sote egyetemi kávézójában a második emeleten. Többet kerestem, mint civil jogászként. Tehát nem ez volt a kockázat, sőt, még az anyagi befektetés is a legelején, amikor 9 éve megnyitottam az első kis kávézó sarkomat egy designboltban, a Printában, ha elmondhatom. Az egy nagyon kicsi befektetés volt viszonylag, tehát egy használt kávégép és egy új kávéörlő nagyjából. Ezekkel el tudtam indulni. Ilyen szempontból nem volt nagy kockázat. Az talán sokkal inkább, és szerintem ezt nagyon sokan elkövetjük, akik így ilyen romantikusan belevágunk abba, hogy vállalkozunk, hogy hát nem értünk hozzá, meg nem értettem hozzá, nem tudtam azokat az alapvető dolgokat, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes egyáltalán gondolkodni mondjuk árakról, meg...
Nem csináltál üzleti tervet?
Nem csináltam. Egyébként valami olyasmit csináltam, de ez szerintem ez az a pont, ahol a mai napig egyébként próbálom behozni a tudás hiányát.
Hogy szerinted szükség lett volna egy kicsit komolyabb koncepcióra? Vagy legalábbis magaddal nem szúrtál volna annyira ki így a kezdetekben?
Tehát végül minden jól alakult, de igen, nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy kompenzáljam azt, hogy nem értettem az üzleti részéhez. És szerintem, igen, ha most valaki belevág, azt mondanám, hogy azért amennyit eltölt azzal, hogy mondjuk a kávéról beszél, vagy bármely más terméket akar csinálni, almás pitéről beszél, legalább annyit foglalkozzon azzal, hogy átgondolja, hogy mit is jelent egy üzletet vezetni.
Hát igen, mert valószínűleg nem csak arról szó lesz, hogy te kávét főzöl egész nap, és tanulmányozod, hogy honnan kéne rendelni a kávészemeket, milyen pörköléssel, úgyhogy azért ez nyilván egy összetettebb folyamat.
Itt talán úgy tudnám összefoglalni, hogy ugye, ha az ember így úgymond romantikusan belevág egy üzletbe, akkor alapvetően mit akarok azt, hogy, és ezt konkrétan ezt akartam, hogy én nem hosszú, végtelen projekteket szeretnék csinálni, amikből sosincs öröm, hanem azt szeretném, hogy csináljak egy nagyon finom kávét, már pedig sejtettem, hogy az lehetséges, és akkor én azt neked odaadom, és te nekem azt nekem egy kis pénzt, és nagyon örülsz ennek a kávénak, mert nagyon finom, és akkor én jól érzem magam. És ez nagyon gyorsan bejött. Tehát a legelejétől fogva, még nem is volt új hullámos, még amikor baristaként dolgoztam, mivel elmentem egy tanfolyamra, odafigyeltem, tényleg jó volt a kávé viszonylag. Egy olasz márka kávéját készítettük, meg még tartós tejet, amit most tényleg, na azt hiszem, tényleg megvetem. Abban nincs kompromisszum. Akkor sokáig az ember abban megy bele, hogy ha tehetném, akkor a lehető legkevesebb pénzért adnék neked a lehető legtöbbet, mert ugye akkor lesz a legboldogabb, és akkor kapom a legjobb visszajelzést. És utána ugye a következő pont, ha meg alkalmazottam van, akkor a szívem szerint minden alkalmazottnak odaadnám az összes pénzt, mert akkor lennék én a legjobb fej, meg neki is jól lenne. Ez az ideális helyzet, hogy a vendég megkap mindent, és az alkalmazott is megkap mindent, és mindenki, és még nekem is jut, és mindenki azt mondja, hogy én vagyok a jó fej. Most ezen az ideális helyzet, de hogy sajnos ez nem lehetséges teljes mértékben, és ezek között megtalálni ezt a bizonyos egyensúlyt, hogy akkor mit adunk mennyiért, és a munkatársaknak hogyan, mennyit tudunk fizetni, és mennyi marad, ezek közül megtalálni az egyensúlyt, hát ez lenne ez a biznisz része, meg az Excel része, ami egy kicsit bonyolultabb, mint a kávékészítés, mint kiderült.
És amikor ugye elkezdted, akkor azért még, ahogy a Bence is mondta, nem volt olyan sok speciality kávézó. Még talán a My Little Melbourne már volt, talán a Temp & Pool is volt már.
Lumen.
Vagy Lumen volt.
A Lumen mindenképp volt.
Szóval, hogy azért volt egy-kettő, de hogy
nem. Amikor a Printát elkezdtem egyébként, bár nem szeretek ebbe a méregetős versenybe nagyon beszélni, de a Printa, ami az előzménye volt az Espresso Embassy-nak, a demo felvétele, akkor nem volt Melbourne meg Temp & Pool. Ilyen szempontból tényleg az első között voltam, Lumen bezeg volt, mindegy. Szerintem ez egy hullámként jött az országra egyébként, és akkor is megjelent volna, hogyha nem vagyok én sem a kollégák. De igen, abszolút első között voltam. Mi volt ennek az előnye és a hátránya?
Nem, inkább arra nem is arra akartam kiukadni, hogy hány volt, amikor te elkezdted, hanem hogy az emberek azért nem ismerték akkor annyira ezt a kávét, vagy ezt a kávézási kultúrát.
Igen, te például hogyan találkoztál ezzel?
Én konkrétan 10 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy megnézem, hogy milyen egy ilyen barista tanfolyam. Akkoriban már voltak ilyenek, csak inkább az olasz kávé kultúra rát tanították, mert sejtettem, hogy ez engem érdekelne. És ott egyrészt nagyon megtetszett ez a dolog, hogy ezzel lehet foglalkozni, hogy a kávét igazítom, meg a tejet, és hogy ez lehet egy embernek a munkája. És ott említették meg, hogy van olyan, hogy világbajnokság, barista világbajnokság, és akkor elkezdtem rákeresni, hogy kik a bajnokok. És akkor kiderült elő, hogy van egy ilyen növekvő megjelenő új hullám. az akkori világbajnok londoni volt, William Davis. Már akkor így eldöntöttem, hogy előbb-utóbb akkor meglátogatom ezeket a helyeket, és akkor ki is mentem egy hétre összesen, és valahogy megláttam, hogy tényleg ez a kávé egyrészt más ízű, tényleg szebbek a tejek, ugye a latte art akkor még teljes újdonságként hatott rám, tényleg volt egy hangulatuk, volt egy összefogás a kávézók között, tehát tényleg volt az egésznek egy ilyen széna, egy ilyen punk hangulata, ami engem nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy én onnan hoztam szerintem.
És milyen fogadtatást kaptál, amikor még ugye, főleg a magyarok között nem volt ez egy népszerű vonal?
Szerintem az elején annyiban még egy könnyebb volt, hogy annyira más volt ez a termék, és annyira meghökkentően finom, mondjuk a teljes italok, kezdjük ezzel, hogy tényleg nagyon oda voltak az emberek, és nagyon-nagyon pozitív volt a visszajelzés. Turisták, akik meg mondjuk így megjelentek, és mondjuk már ismerték ezt az irányzatot, bár akkoriban nem volt ennyire elterjedve máshol sem, azok is nagyon-nagyon kedvelték. Tehát a nagyon jó helyezésem volt a TripAdvisoron, meg ilyesmi. Tehát ilyen szempontból könnyen lehetett csak lassan növekedni. Lábjegyzett, hogy ez a teljes italokra vonatkozott, az espresszó íze, tehát a fekete kávé íze, az pedig megosztó volt, és a mai napig az. Tehát az új hullámos kávé, az ugye, most én nagyon röviden, részben arról szól, hogy a fajtára, meg a termőterületre jellemző ízeket hozunk ki. Ahhoz, hogy ezek az ízek megmaradjanak, ehhez világosabban pörköljük, hogy kevesebb pörkölési aroma legyen, és több legyen az idézelemben eredeti aroma és íz. Ezzel jár egy bizonyos savasság, egy gyümölcsösség.
Savanyúság
akár. Ezt az emberek fele szereti, fele nem szereti, leegyszerűsítve. Én azt gondolom, hogy ha nagyon jól készítjük el, akkor a 70%-a szereti, de 30%-a akkor sem szereti. Nekem ezzel nem volt nagy bajom. Én mindig úgy éreztem, tehát amíg azt láttam, hogy 70% annyira szereti, hogy elmondja mindenkinek, addig ez nyilvánvalóan működni fog. És ilyen szemben működött is. A 30% pedig nyugodtan, tehát nem szűnt meg az összes többi kávézó, tehát nincs ezzel baj, elmehet máshol.
És mi a legnagyobb különbség az olasz kávékultúra és mondjuk az új hullámos között?
Egyrészt tehát maga a kávé, maga az alapanyag, az olaszoknál sötétebb a pörkölés. Talán azért van egy dolog, ami az olasz kávékultúrában, legalább egy dolog, ami nagyon-nagyon tetszik, az pedig ez a pörgős, nagyon nem nagy képű, nem nagy zoló, nem fine diningos, demokratikus kiszolgálás. Ugye bemegy az ember a kis pulthoz, lerakja az 1 eurót, bár már nem annyira 1 euró, konkrétan elé csapják a tányért meg a kis kanalat, és megissza gyorsan ezt az eszpresszót. És ez, tehát van egy egyszerűsége és gyorsasága is mindenki számára elérhető jellege, és nem próbál valami nagyon különleges lenni.
Hogy ott még megmaradt ilyen reggeli ital formájában, még itthon inkább egy ilyen élmény, hogy elmész egy ilyen kávézóba?
Szerintem eleinte talán ez volt a legerősebb nálunk, most inkább azt mondom, hogy ez egy egyensúly. Tehát továbbra is mondjuk az Espresso Embassy, meg a hasonló kávézók, nem úgy adunk el minden kávét, hogy nézd, kóstold meg az új, nem tudom, bergamot és kamilla ízjegyű etióp kávémat, amit most egy kicsit több magnézium van a vízben, és ezért egy kicsit édeskésebb lesz, és nem tudom, várjál 5 percet, mire kihűl, mert akkor lesz. Ez az egyik része a vendégeknek, de nagyon nagy része az bejön, és bejön, tudom, hogy mit kér, mert minden reggel iszik egy kapucsinót, és egy nagy láttét a férj, és egy jeges kávét a lányuk, és minden reggel ezt iszek, és ezt gyorsan kiadjuk, és nincs beszélgetés, élvezik a kávét, és kész. És ez ilyen szempontból az olasz kávékultúra inkább, ha már nagyon kategorizálni kell, mert nincs magyarázat, egy gyors élvezeti cikk.
És hogyha valaki nem tud annyit erről, és kivételesen mondjuk nem kapucsinót vagy jeges kávét akar menni, de szeretné kipróbálni mondjuk az újakat, akkor mivel érdemes kezdeni? Most azért már említetted, hogy azért ezek viszonylag savasak, és nem van az a 30%, aki nem fogja szeretni, de mondjuk kezdőként egy teljes italokból érkezett vendég, mivel indítson?
A fekete kávé irányába?
Igen, hát vagy legalábbis amit így nálatok érdemes inni, hogy elszakadjunk a láttéktól. Mert nyilván az egy sokkal megszokottabb dolog.
A legegyszerűbb, jó, vagy azt mondom, hogy kóstold meg az eszpresszót, és nézzük meg, mit gondolsz róla. Én általában azt mondanám, hogyha mondjuk te látte ivó vagy kedelő lennél, akkor azt mondom, hogy akkor előbb igyál egy láttét. És akkor remélhetőleg azt fogod mondani, hogy hú, ez nagyon finom. Aztán esetleg elmehetünk, és azt mondhatjuk, hogy kevesebb tej, cappuccino. Aztán van a még kevesebb tejből készülő cortado, és hogyha még mindig azt mondod, hogy finom, esetleg akkor lehet azt mondani, hogy na, akkor nézzük meg feketén. Tehát ráérünk, mert ugye sokszor találkozunk, ez nem fine dining, valószínűleg, hogyha egyszer el tudtál jönni, el tudsz jönni tízszer is, hogyha elég jó kávét adtunk, úgyhogy fokozatosan.
Tehát mondom, nem kell kiírtani a láttékot.
Nem, nagyon nem. Tehát nem. Nem.
Ez jó hír.
Igen. Meg mit tesszük? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy nem. Én is, nem tudom, teljes kávét is iszom reggel. Lehet kísérletezni, és lehet csak ilyen élvezetre menni, vagy mind a kettő jó.
Viszont legalább ilyen fontos kérdés a cukor. Igen. És ugye vannak olyan kávézók, ahol ki is mondják, hogy ők már pedig nem hajlandók.
Egy vagy kettő, igen, talán.
Igen, igen, de ti nem tartoztok ide.
Nem, nagyon nem. Én tényleg kicsit allergiás vagyok arra, hogyha azt mondják, hogy szentségtörés, tehát én nem vagyok templom, nincs szentségtörés, mint olyan. Ezzel együtt a következőt tudnám mondani a cukorról. Beszéljünk megint előbb a teljes, aztán a fekete italokról. A teljes ital, ha jól el van készítve, jó házi teljes tejből, friss tejből, akkor nagyon édes lesz, és nagyon kellemes lesz az íze. És nagyon-nagyon-nagyon sok vendégünk, amikor ezt megkóstolta, azt mondta, hogy eddig cukorral ittam, most már nem iszom cukorral, és örül neki. Nem azért, mert én ráerőltettem, hanem tényleg örömmel döbben rá, hogy nem kell megölni azt az ízt, stb. Úgyhogy egyrészt a teljes kávéknál ez egy nagy dolog, amit mi nyújtunk, mint egy lehetőség, hogy nézd, ez így is finom. Finomabb, mint amit eddig ittál. A fekete kávénál viszont ott valóban van egy kis baj a cukorral. A következő a helyzet. Az olasz kávé az egy kicsit keserű. Az újhullámos ez egy kicsit savas, vagy savanyú. A savanyúnál kicsit negatívabb, de jó, mondjuk, hogy savanyú. Hogyha a cukrot teszek az olasz kávéhoz, akkor kiegyensúlyozza a keserűséget, és finomabb lesz. Tehát javasolom, hogyha nagyon keserű az olasz kávé, akkor tegyünk bele egy kis cukrot. Én is teszek néha. Viszont a savanyú kávét savanyúbbá teszi. És ez nagyon fontos. És azért lehet, hogy azért fog odavetődni az asztalodhoz, hogyha elkezdesz cukrot tenni a kávébe, hogy szóljak, hogy ez lehet, hogy nagyon-nagyon kellemetlen ízű lesz. Ezt valahogy úgy kell átadnom, hogy ne érezd azt, hogy én beleszólok a te kávéjúvási szokásaidba, mert mondjuk 10 éve így iszod a kávét, és hogy jövök én oda, hogy megmondjam, hogy kell inni a kávét, de az új hullámos kávénál a savanyúságot savanyúbbá teszi a cukor, ha nincs tej jelen, mert az megváltoztja a dolgokat, úgyhogy óvatosan.
És van még egyébként, még mindig óriási piac arra, hogy egyre több és több hasonló újhullámos kávézó nyíljon? Mert most már azért nem csak ilyen nagyobbak léteznek, hanem tényleg egyre több pici megjelenik főleg Budapesten.
Igen, és országosan is, nem tudom egyébként, tehát nagyon szívesen lennék valami gazdaságkutató, aki ezt érti. Tényleg nagyon-nagyon sok ilyen kávézó van, sokan, tehát fölmerül a kérdés, hogy ez kipukkad-e ez a lufi, vagy változik, zárnak is be azért kávézók sajnos. Nem tudom, mi lesz. Azt tudom, hogy közben megjelenik szerintem lassan egy olyan új generáció is, amik viszont még jobbak valahogy. Tehát ha mondhatok egy kávézó nevet, teljesen a hatás alatt vagyok, a Portobello Verespálné utcában. Egy, ha jól tudom, ők egy pár viszi, és bor is van benne, meg reggeli, meg főznek, és ilyen lenyűgöző minőség kávéban, ételben, illetve borban, mindegy kicsi helyen. És akkor ilyenkor, amikor bemegyek egy ilyen helyre, ahol így minden klappol, akkor így úgy érzem, hogy lehet, hogy az lesz, hogy lesznek olyan emberek, akik itt tényleg még tovább tudják hogy mondják, ez szép.
Tovább menni a mércét. Hogy nem csak ilyen új, nem csak új hullámos kávézóként ismerjük majd ezeket a helyeket, hanem jó helyek, ahol van jó kávé, vagy új hullámos kávé, valami talán ilyesmi.
Igen.
Akkor igen, de azt egyébként te hogy látod, hogy most már lehet, hogy ez csak ilyen. Én látom itt, hogy Budapesten most már egy nemzetközi összehasonlításban is elég erős ebben az új hullámos kávézókban. Tehát hasonló méretű és hasonló státuszú városok között nyugaton sincs ennyi.
Én egyetértek veled, szerintem is kávézókban mindenképpen hasonló szinten vagyunk a legtöbb európai fővárossal. London, Berlin, Kopenhága, azért vannak olyan helyek, ahol talán több minden van. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb pont, ahol, ami alig jelent meg, vagy most kezdett el megjelenni Magyarországon, azok például olyan kávépörkölők, akik tényleg közvetlenül tudják tartani mondjuk a kapcsolatot egy-egy termelővel. Tóth Sándor például, a kávéháza tulajdonos a Szekszárdon, ő most egy pár éve egy kosztarikai kávétermelővel dolgozik együtt, akit egyébként Bányai Lászlónak hívnak. Van egy történet, de azt majd hívjátok el. És szerintem ez az egyik ilyen legintenzívebb termelő-pörkölő kapcsolat, ami most megjelent Magyarországon. Egyébként ugye Szekszárdon elsősorban és onnan az országban. És szerintem ez például egy nagyon érdekes fejlődési pont lehetne, hogy megerősödjön ez a kapcsolat, és kicsit az ilyen mélyebb megértése ennek az egész láncnak, hogy jut el mondjuk Etiópiából ide a kávészem. De kávézó fronton abszolút fölvesszük a versenyt bárkivel.
És hozzátok egyébként főleg magyarok, vagy külföldiek járnak, vagy fele-fele? Vagy legalábbis
fele-fele. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg egy szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát nagyon sok környékbeli irodázó, ugye környékünk van egy nagyon híres egyetem.
Igen, az Arany János utcában
vagy. Ja, igen.
Talán.
Igen. A Közép-Európai Egyetem, minisztériumok, állami szervek, bankok, és akkor ennek a tetejére meg a turista csoportok is, meg turisták, meg itt élő
expertek,
úgyhogy nagyon vegyes, és megpróbáljuk ezt minél vegyesebben tartani.
Nekem az jutott eszembe, hogy voltam nemrég egy konferencián, egy ilyen gasztronómiai konferencián, ahol nem pontosan reklámos, de valami hasonló területről érkező előadó beszélt, és érintette az új hullámos kávézókat is, és pont ezért kérdeztem rá a turistákra, bár ez mondjuk függ attól, hogy a 7. vagy az 5. kerületben vagy, de hogy azért is lesznek nehéz helyzetben az új hullámos kávézók, mert egyszerűen az ide érkező turisták, nem feltétlenül az a fajta turista jön mondjuk hozzánk, aki erre vevő, vagy éppen van náluk van, és nem akkora kuriózum. És tök jó, hogy akkor nálatok azért, meg nyilván ti más helyen is vagytok, de hogy azért nálatok van ugyanúgy igény a külföldiek számára is.
Én pedig pont úgy vettem, hogy a turizmus egy része panaszkodik, hogy nem a nagyon gazdag turisták jönnek, hanem
igen,
a buli turisták.
Igen, igen.
És azért ők, amikor fölébrednek, akkor azért rákeresnek, hogy hol lehet kávéhoz jutni, meg reggelihez.
Igen, mondjuk ez azért is furcsa, meg jó is, hogyha ezt így kicsit szétszedjük, mert akár olyan például 7. kerületben a reggeliző helyek is, akik tényleg buli turisták szívják fel mondjuk azokat a helyeket.
És hát oda konkrétan a belvárosban nyáron próbálkoztunk, és nem lehetett bejutni a legtöbbe, tehát annyira ezek tele vannak.
És végül is ez összefügg ezekkel a kávézókkal, úgyhogy talán ez, vagy hát reméljük, hogy még az új kávézóknak, speciality kávézóknak is van esetleg helyük Budapesten.
Biztosan van, egész biztos van, csak mondom, én azt hiszem, hogy nem tudom. Tehát nem látok bele a pénzügyekbe. Én azt tudom, hogy én úgy vittem mondjuk sikerre a kávézót, hogy nagyon sokat voltam ott, nagyon sokat figyeltem arra, hogy vendégről vendégre nyerjük meg az embereket, és a mai napig most már kevesebbet vagyok ott, de hogy jó legyen a hangulat, hogy a kollégák jól érezzék magukat, akik ott dolgoznak, és hogy ne veszítsünk el egyetlen vendéget sem. És így szerintem nagyon, így föl lehet építeni egy vendéglátó helyet. Ugye az ember nem tud egyből fölvenni annyi embert, hogy egyből csak otthon üljön, De hogyha képes vagyok arra, hogy beálljak a pultba, és dolgozok a helyet, aki beteg, vagy nyaral, akkor nyilván könnyebb működtetni a helyet. Szerintem ezeknek a helyeknek, ahol a tulajdonosok dolgoznak, például ez az előnye mindig meg lesz. Azok a helyek, akik mondjuk eljönnek az Espresso Embassy-ba, és annyit látnak a dologból, hogy itt kigyózik a sor, és ez biztos egy hatalmas nagy kasza, és akkor megnézik, hogy hogy lehet ezt lemásolni, szerintem ezek a helyek zárnak be majd a leggyorsabban. Tehát akik azt gondolják, hogy ez egy ilyen, ez egy képlet, amit egy kicsit olcsóban lehet majd működtetni, mint ahogy valaki más működtette, és biztos jönni fognak, nem fognak.
Ez például én egyáltalán nem tudom, és érdekel nagyon, hogy mennyire drága dolog, vagy drága hobbi ez a kávé, inkább mint üzletvezetőnek, szóval, hogy azt látjuk, hogy egy ilyen új hullámos kávézóba, most már inkább ilyen 1000-1000 forint fölött is vannak, vagy hát jellemző, hogy
azért... Ezért pont ezt akartam kérdezni én is, hogy ha már rátértünk arra, hogy mennyi új ilyen kávézó van, és ez elég sokat eltart ez a város, tehát hogy úgy tűnik, hogy az emberek valamiért kávéra nem sajnálják a pénzt, ami mondjuk 10 éve még egy abszurdumnak tűnt volna.
Nekem az a legmeggyőzőbb magyarázat a kávéra, hogy a kávé az egy olyan termék, ami akkor is, hogyha drága, ha nagyon drága a kávé, akkor is viszonylag olcsó.
Tehát, inkább engem ez az, ami érdekelt, hogy ez hogy...
Tehát ha megveszem a legjobb kávét, ugye a valamilyen abszurdan túlárazott kávét, akkor vagyok 1500 forintnál, amiért még mindig nem kapok egy koktélt. Úgyhogy ez ilyen fura egy kicsit, nem? És szerintem nagyon... Ez talán a vonzeré. Azt mondták, ezt csak olvastam, amikor a világgazdasági válság kitört 10 éve, akkor nagyon sokan mondjuk elkezdtek, vagy nem jártak már el nyaralni, mert arra már nem volt pénz, de akkor legalább megihattam a kávémat, ami nagyon jó. Szerintem valahol ez tart el minket, hogy egy viszonylag olcsó termék, oké, plusz 100, 200, 300 forint, és akkor megkaptam a legjobb minőségét, ami a piacon kapható. Talán ez a magyarázat.
És ti egyébként honnan szerzitek, vagy milyen fajta kávéból dolgoztok?
Ja, egy kiegészítés, bocsánat, az előző kérdés. 1000 forint, tehát valóban van 1000 forint fölötti termékünk, de azért nálunk most egy nemrég emeltünk árat, tehát 5.30-nál indul az espresszó, és a nagy látte is 1000 forint alatt van. Uh-huh. Tehát azért nyilván, mint a laktózmentes tejjel már nem, de
hogy azért viszonylag úgy tartják. Akkor mondjuk még a következő kérdésem előtt inkább az arról is beszélhetnénk, hogy milyen hatással vannak mondjuk az új hullámos kávézókra a franchise-ok. Hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy látjátok, hogy pozitív, vagy éppen nem segít titeket az, hogy nem tudom, egyre több Starbucks vagy ahhoz hasonló hely nyílik Budapesten vagy Magyarországon?
Szerintem én nagyon kevés helyen vettem észre azt, hogy nagyon közvetlenül versenytársak lennénk. Nem tudok olyan esetről, hogy nem tudom, egy Starbucks kinyomott egy független kávézót.
Más a vendégkör.
Talán más a vendégkör. Talán a láncok még mindig arra vannak berendezkedve, hogy a legforgalmasabb helyeken megfogják a turistákat. Nem csak a turisták, ez nem igaz, de azokat az embereket, akik épp ott vannak. Mi ennél egy bensőségesebb hangulatot szerint próbálunk eladni, egy sokkal közvetlenebb kapcsolatot, és ez egy eléggé más termék. Talán egyébként annyit köszönhetünk a láncoknak, hogy hát azért elég sok ember bevezettek a kávézásra.
Igen. Kicsit erre is akartam kiukadni talán, hogy ez talán az ő számlájukra is írható, hogy nem biztos, hogy nélkülük ekkora hype lenne, mert sokkal nagyobb tömeghez ér mondjuk el egy ilyen óriási lánc, és lehet, hogy ott, tudom, 1500 forint a sütőtökös látta, de utána azért...
Akkor egyből jobban hangzik nálunk a 900 forintos, igen.
Hát vagy legalábbis új rajongókat tudtok szerezni, hogy ez a kávézás kultúrája az egy hobbi is lehet, ugyanúgy, ahogy az emberek egyre inkább vevők arra, hogy jó éttermekben, nem feltétlenül fine dining helyekre, de legalább egy picit jobb helyekre járjanak.
Mindenképp. Sőt, egyébként tovább is vihetjük ezt, tehát egyrészt a Starbucksnak ilyen történelmi érdemei vannak abban, hogy ezt a kávézást megerősítette, sőt, még abban is, ahogyan közvetlenül termelőktől vásárolnak bizonyos helyek, tehát nagyon sok baj van ezzel a céggel, nagyon sok helyen nagyon rossz a minőség, de történelmileg azért nagyon izgalmas a Starbucks története. Örülök, hogy mondhatunk cégneveket, remélem nem. Persze. A Costa még jobb Magyarországon. Molnár Attila, akit eddig nem említettünk, ő a Temp & Pool alapítója. Ő régen ott volt tréner. És az első hullám, tehát a 2010, 11, 12, 13, 14, a legjobb baristák, azok mind a Costából jöttek, mert az Attila tanította őket. És Magyarországon volt a legjobb Costa. Egyébként nem voltam az összesben, de tényleg kiemelkedően jó volt a Costa. És az én, az Espresso Embassy sosem lett volna olyan, sőt a mai napig nem lenne olyan, hogyha az nálam dolgozó kollégák mondjuk fele nem láncokból jött volna. Mert ott kitanulják a rendszerek betartását, a tisztaságot, bizonyos alapvendéglátós szabályokat, és akkor én pedig lehetek a lazább főnök. Ugye? Mert a dolog katonás részét már magukkal hozták. Úgyhogy mind az előző üzletvezető, mind a jelenlegi üzletvezető, Szőlősi Lívia és Gréci Szirárt, mind számos kulcsember láncokból jött. Úgyhogy ez a két világ nem annyira ellentétes, mint ahogy esetleg kinézhet.
Igen, mint ahogy elsőre tűnik.
Azt nem tapasztaltad, hogy azért van egy olyan hatása is az új hullámos kávézók népszerűségének, hogy csomó helyen próbálkoznak ilyenekkel, hogy például több mostában láttam, hogy nagyon sok helyen most már lehet kortádót kapni, és az ember viszont kér, akkor nem pontosan olyan, mint az például egy jó szűrő, hogy elég sok helyen azt például egész máshogy képzelik el, vagy azt gondolják, hogy nagyjából tudják, hogy kell csinálni, és azért mégsem olyan, mint ezekben a specialty kávézókban.
Hát ez egy nagyon izgalmas kétirányú folyamat, hogy tehát a láncok egy kicsit megirigyelték azt, amit látnak a független kávézóktól. Talán a Király utca közepén van egy olyan Starbucks, ami tisztára úgy néz ki, mint egy új hullámos hely. Miközben mi, új hullámosok, meg így kezdjük észrevenni, hogy hoppá, az, amit mi elképzeltünk, hogy kézi filtert készítünk mindenkinek nagyon lassan, az a modell meg nehéz, mert nagyon sok időbe kerül, plusz ember kell hozzá. Terjed a kortádó, terjed például az espresso tonik, benzinkutakon látok espresso tonikot, amit szerintem itthon én csináltam először, mert én loptam el először egy svéd kávézótól ezt az ötletet. Most már a benzinkutakon is lehet kapni. Ami megint csak egy izgalmas kérdés, most mi történik akkor, hogyha mainstream-é válik az, ami 10 évvel ezelőtt úttörő volt? Tudjuk-e továbbra is még jobban csinálni, vagy előbb-utóbb ez lesz az új standard, és én meg elmentek nyugdíjba.
Basszus, én ezt nem is tudtam, hogy a tonikot, a tonikos kávét, az legalábbis itthon neked köszönj, mert pont rá is akartam kérdezni, hogy ezekkel az új ilyen trendekkel mi a helyzet, de hát akkor...
Nekem köszönhetjük persze, csak hogy azért mondom, legyünk óvatosak, az új hullámos kávé az egy nemzetközi trend, egymástól vesszük az ötleteket, az ötletek 90%-a akkor is bekerül, hogyha nincs az a szereplő, aki éppen behozta. Én ezzel nem akarom teljesen a saját jelentőségemet lecsökkenteni, de nem ezekben kereshető.
De milyen jó, hogy mert például én egyébként az espresszót annyira nem, vagy legalábbis nem tudtam eddig még úgy elsajátítani, vagy megszeretni annyira nagyon, hol az a baj, hogy savanyú, hol az a baj, hogy keserű, viszont a tonikos espresszó meg egy olyan szürke zóna, amit meg magam se értek, hogy miért, de azt meg baromira szeretem, és nagyon ízlik, hogy itt nem oltja ki egymást ez a két keserű íz, hanem valahogy legalábbis nekem egy szuper, szuper kombináció.
Nagyon kellemes üdítő, cukor is van benne, de viszont hosszan, tehát igen, szépen működik az üdítő, meg a...
Meg jól is hangzik, igazából.
Jól is néz ki.
Igen, minden benne
nagyon
van.
Nagyon instagramos, igen.
Abszolút. Még mielőtt a kortádóra rátértünk volna, akkor abba szerettem volna így belemenni egy picit, hogy ti pontosan milyen kávéból dolgoztok, és hogy legalábbis így az amatőrök értsék, hogy mi múlik.
Mi egy budapesti pörkölő, a Casino Mokka kávéját használjuk elsősorban, ez egy kis párfős cég, akik ugyanazt a filozófiát vallják, amit mi, tehát kis termelőktől szerzik be a kávét, általában kis közvetítőkön keresztül, és megpróbálják úgy pörkölni, hogy ilyen karakteres legyen, hogy savas is legyen, de ne savanyú, hogy nagyon finom legyen. ők az egyik új hullámos kávépörkölő Magyarországon, most már azért van jó néhány.
Aztán... Ez olyan, mint a kézműves sarak kicsit, hogy így egyre több lesz itthon.
Vagy a pékek, ugye?
Igen.
Igen, ez ilyen. Pontosan ilyen.
Mert úgy szerintem ezt, vagy ezzel nem csak én nem vagyok valószínűleg tisztában, hogy ez pontosan, hogy így mennyire lokális, hogy magyar pörkölők is léteznek. Én azt hittem valahogy, hogy ti egy nagyon jó minőségű, leellenőrzött helyről szerzitek be.
Külföldről.
És ezt, igen, külföldről, és így bele se gondoltam, hogy ez a végső folyamat, vagy stádium, ez itt is Magyarországon is működhet.
Abszolút, sőt, muszáj. Lehet importálni pörkölt kávét, csak a kávéval van egy idegesítő dolog, hogy nagyon változó a minősége. Tehát a pörköléstől számított időben is változik a frissessége. Mi általában mondjuk a pörköléstől egy hónapon belül szeretjük elhasználni a kávét, de inkább 2 hét múlva. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan érkezni kell a friss kávé, vagy hetente 2-szer. És ez azt jelenti, hogy ugye mi hetente 2-szer találkozunk a pörkölővel, kiszállítják, megkóstolják, hogy nálunk milyen, tudunk arról beszélni, hogy amit ő pörkölt, az nálunk hogyan működik, változtassanak-e valamit. Tehát egy nagyon, nagyon közvetlen kapcsolat van. És ez azért fontos, mert talán annyiban más azért a kávé pörkölés, meg mondjuk a kézműves sör, hogy azért a kézműves sör, amennyire én tudom, azért ugye azt elkészítik, bepalackozzák, ott is fontos, hogy frissen elfogyasszuk, de azért az íz az ott van, tehát megfelelő hőmérsékletben kell elfogyasztani, vagy pohárban esetleg. Kávéval ez sajnos nincs így. Kávéval ugye az egy alapanyag, és akkor még hozzá kell adnom a vizet, megfelelő, nem tudom, nyomáson, megfelelő hosszúságú kávét, megfelelő mennyiségű kávéból készítek el. És itt van az a pont, ahol ez az egész dolog nehéz, mert lehet, hogy a mai napon mondjuk 20 gram kávéból készítek egy 40 grammos italt 30 másodperc alatt. Ez egy recept mondjuk, és nagyon finom, de délután már ugyanez a recept nem ugyanazt az ízt adja vissza, mert valami tényező megváltozott. Például nagyon sok kávét adtam ki napközben, az őrlöm kései fölmelegedtek, és máshogy történik meg a kávé őrlése ugyanazon a fokozaton. Ez a geek része ennek a történetnek. És tényleg más lesz, tök más lesz. Vagy még nem takarítottam napközben a kávégépet, és keserűbb lesz, mert mondjuk piszkos, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy folyamatosan résen kell lennünk, és folyamatosan űzzük azt az ízt, és egyébként az idő jelentős részében boldogtalanok vagyunk azzal, amit kiadunk.
És kóstoljátok folyamatosan?
Folyamatosan.
Hány kávét iszol egy nap?
Egyrészt a kóstolás meg az ívás, az nem mindig ugyanaz. Tehát,
ez olyan, mint a bornál, kiköpöd?
Hát, tehát reggel egy barista bemegy a kávézóba, és elkezdi megnézni, milyen volt a tegnapi recepttel. Tehát mondjuk 20 gram, 30 másodperc alatt egy 40 grammos ital. Gramban mérjük az italt, mert ez sokkal precízebb, mint hogy centiliterben mérnénk. És akkor mondjuk kapok egy ízt, és akkor azt látom, hogy hú, ez most egy kicsit savas lett. Akkor erre van egy pár dolog, amit megtehetek, hogy kevésbé legyen savas. Például egy kicsit hosszabban készítem. 40 helyett 42-43 gram. Megnézem, milyen volt. Hopp, most már jobb, most már nem olyan savas. De egy kicsit veszített a testességéből, mert hosszabb lett vize. Akkor megnézem köztesen, vagy megnézem egy kicsit kisebb adaggal. Tehát minden nap néhányszor lekóstoljuk a kávét, és eldöntjük, hogy mi a recept, és utána még napközben utána kóstolunk, hogy jó volt-e az az espresszó. Ha esetleg nagyon rossz, vagy nem nagyon rossz, vagy így nem tudjuk a savakat megzabolázni, akkor eldöntjük, hogy akkor ezt próbáljuk meg mondjuk cappuccinóban, meg láttéban kiadni, mert ott a tejnek a zsírossága bőven egyensúlyba hozza ezeket a kis problémákat, és ez folyamatos. Ez egy állandó, erről szól az életünk, és ettől nehéz ez a műfaj. Van, amikor már napokig nem jó, és akkor már nem a receptet kell beállítani, hanem a víz szűrést. Van, amikor nem a víz szűréssel van a probléma, hanem az őrlőkésem kopott el, de elfelejtettem kicserélni, és akkor kicserélem az őrlőkést.
téve, inkább csak azt tudtam elképzelni, hogy ez az egész barista dolog mondjuk csak a tejhab virágokban.
Az első.
Vagy ott csúcsosodik ki, de közben meg a vízminőségtől elkezdve tényleg a nyomásig, itt minden számít.
Szerintem a kenyér, tehát tudom, hogy volt egy nagyon jó pék nálatok vendégként, vagy kettő is. Szerintem a kenyérsütésnél mindenki érti, hogy oké, akkor én megveszem a lisztet, amit használ a pipacspékség, mert megvehettem azt hiszem, meg a vizet. És mi van benne? Még só, vagy nem tudom. És van egy sütőm, és meg tudom csinálni ezt a kenyeret? Nem. De még akkor sem tudom feltétlenül, hogyha megvan az a sütőm. Meg még akkor sem tudom feltétlenül minden nap úgy megcsinálni, hogyha... Tehát a konzisztencia az nagyon nehéz elérni inkonzisztens alapanyagokkal, vagy változó alapanyagokkal. És így kordában tartani ezeket, az attól szakma ez az egész.
És hogyha már a pékeket és a pipacspékséget említetted, és a sütőt, akkor mert hogy a sütő nélkül is végül is az alapanyagokból hát, ha valami kisülhet, vagy hogy hát, ha még ugye ügyesek vagyunk, lesz belőle egy kenyér, de nálatok hogy működik ez, hogy akkor otthon van egy jó kávém, még esetleg akkor úgy megkérdezem, hogy használjam a vizet, akkor milyen kávégépet?
Kéziörlő.
Igen, kéziörlő, szóval hogy ott az sokkal eszközigényesebb mondjuk a ti szakmátok, és hogy lehet otthon esetleg a legjobb kávét megcsinálni?
Ez egy örök kérdés.
Igen, gondoltam, hogy nem először találkozol ezzel.
Valóban talán az őrlés a legnehezebb és a legfontosabb, tehát érdemes frissen őrölt kávét használni. Vannak olcsó, viszonylag olcsó kézi őrlők a piacon, ez azt jelenti, hogy nem tudom, 10 és 20 ezer forint között, de igazán az ennél is valamilyen drágább, vagy kézi, vagy gépi őrlőt érdemes használni. Ez az első lépcső ahhoz, hogy kinyerjük a kávéból a jó anyagokat, az az, hogy egyenletesen aprítsuk föl a kávészemeket. És hogyha ez nincs meg, és nem frissen van meg, akkor hátrányban indulok. Ezzel együtt a talán sajnálatos módon filter kávét könnyebb otthon elkészíteni jól, ami meg végképp ilyen hobbi szintbe megy, az espresszó készítés. Tehát az lehet csinálni, de minek? Vagy akkor tényleg az a hobbim. Tehát reggel fölkelek, bekapcsolom a gépet, vagy megcsináltam, hogy magától föl bekapcsolódik. Aztán beállítom. Hogy állítsam be a kávét úgy, ahogy mi beállítottam?
Hát gondolom, ahhoz egy ilyen gép, ahhoz nem akármilyen gép is kell.
Az kell egy gép, de hogyha...
Pedig kotyogósan ezt nem tudod megcsinálni.
Így van. Kotyogósan nem, bár...
Lehet jó kávét főzni, gondolom, csak hogy az a fajta eszpresszó.
Azt nem. Tehát olyan eszpresszót nem, és akkor van ez a beállítási folyamat. Na most akkor megvettem mondjuk a kávét egy kávézóban, tehát ráadásul nem is nagy keráron vettem, és akkor most elkezdem szintén, hogy 40 grammosan nem olyan finom kiöntöm, 42-vel így sem finom, úgy most már finom, de már nincs kedvem meginni, úgyhogy akkor menjünk dolgozni, csak még először takarítsuk el a kávégépet. Sokan csinálják, le a kalappal előttük, lehet, hogy ott vannak a legjobb kávék az országban, de bonyolult. Nem véletlen, hogy bizonyos termékek ilyen népszerűek. Nem véletlen, hogy a kapszulás kávé népszerű.
Na hát akkor igen, pont már így tudom, hogy lassan azért kifutunk az időből, de a kapszulás kávégépeket azért még ne hagyjuk ki, hogy arról mit gondolsz, mert most vegyük azt le, hogy most mennyire éppen hogy áll az a vita, hogy mennyire környezetszennyező vagy sem, újrahasznosított kapszulákkal dolgozunk,
azt hiszem,
vagy
sem. Greta Thunberg, úgy mondják, hanem ez sem a kapszulákat helyezte az első rangú célpontként.
Igen, szóval, hogy most ezen túl, vagy lendülve, hogy maga a minőség mennyire felel meg mondjuk egy tényleg egy profinak. Vagy én nem is úgy mondom, hogy profinak, hanem hogy az otthoni kávéfogyasztás szabályainak.
Tehát a befektetett energia és az ehhez képest kapott minőségben elég jól teljesít szerintem a kapszulás kávé. Nekem régen volt egy kedvencem, ami nem a jelenlegi domináns márka, de nehezen verhető az eszpresszó készítésben. Sajnos ez a termék. Most ez úgy hangzik, mintha azt mondanám mindenkinek, hogy vegyen ilyen gépet. Nem tudom, szerintem mindenki dönts el, hogy tehát kocsogósat is nagyon finomat lehet csinálni, meg filterkávét is, meg kapszulásat is.
De hogyha esetleg otthon akarunk, akkor ez is egy megoldás, hogy viszonylag gyorsan, viszonylag jó minőséget lehet elérni.
Tehát hazudnék, hogyha nem az lenne, hogy nem tudom, vendégségben vagyok, és valaki azt mondja, hogy ilyen kávéja van, akkor azt mondom, hogy na jó, hát akkor legalább valamilyen szinten rendben lesz a koffein szükségletem. Igen, ez az őszinte válaszom. Nem rossz, nem rossz.
Én azt akartam én megkérdezni, hogy az üzleti modelleteknek az is része, hogy vannak emberek, akik mondjuk esetleg órákat töltenek nálatok, és mondjuk úgy, hogy isznak egy eszpresszót, vagy ilyesmi. Ez itthon például elég sokáig nem volt. Tehát itthon ez nagyon sokáig nem lehetett ilyen helyet találni, mert ez jellemző volt, hogyha valaki ezt csinálja, akkor 10 percenként oda ment hozzá a pincérnő, hogy hozhatok-e még valamit. Ez mennyiben kockázatos nektek, vagy mennyire van ez túl tolva ez a probléma?
Erről is órákat tudnék beszélni. A következő. Azért nem nagyon kényelmes lenne kitiltani, nem hozd be a pénzt és menj haza. Ugye? Nyilván ez nem így működik, én megpróbálom ezt valahogy komplexen szemlélni. Én azt látom, hogy nagyon sok olyan ember jár hozzánk be dolgozni nap, mint nap, és tölt el egy-két órát, akik valóban nap, mint nap ide járnak. És például van a, nem tudom, Neil nevű törzs vendégünk, aki egy időben talán naponta 2 dupla eszpresszót, meg 2 trüffelt evett meg. Na most, hogyha ezt összeadom, és megszorzom egy évben 300-szor, akkor ez megmutatja, hogy ez a vendég mondjuk mit jelent nekünk, azon kívül, hogy nagyon jól lehet vele poénkodni. Nem szabad csak akkor észrevenni a laptop helyzetet, amikor tele van a kávézó. Mert mondjuk délelőtt 10-kor meg nem vagyunk tele, feltétlenül a 11-kor, és akkor ők vannak jelen, akik dolgoznak, és hangulatot teremtenek, és van egy közösségi, tök jó atmoszférája az egész helynek. Szóval valahogy ezeket megpróbálom egyensúlyba tenni. Ezzel együtt, igen, amikor tele van a hely, akkor azért van, amikor ferde szemmel nézek valakire, és kicsit azt érzem, hogy figyelj, hogy szólhatnék, hogy ezen a ponton elmehetnél egy új helyre, akik alig várják, hogy valaki megjelenjen ott, és tökéletes szimbiózisban lehettek együtt, mert ti segítetek, hogy ők megerősedjenek, a pörgős helyen pedig mondjuk bejött a következő vendég is, és nem kell kisétálni az ajtón. De nagyon óvatosan mondom ezt is, mert közben meg hálás, tehát egy egyetem mellett van a kávézó, a CEU mellett vagyunk.
Igen, ti mentetek oda.
Könyveket írtak ott meg emberek, és barátokat hoznak, kollégákat, elterjesztik, és most amint betelik a kávézó, akkor azt mondom, hogy figyelj, most akkor bocsit, de most inkább ez a turista jön ide, aki egyszer van itt az életben. Ez így nem megy. De ezzel együtt évente átbeszéljük ezt a témát a csapattal, hogy mi legyen ezzel a helyzettel.
De hát nem lehet sem. Tehát nem...
Lehet olyanokat, hogy nem tudom, hétvégén megtiltod, vagy ezen az asztalon megtiltod, vagy megengeded, vagy 45 perceket adsz. Én inkább egyelőre ilyen önszabályozásban hiszek. A vendégek nagyobb része egyébként azért körültekint, hogyha nagyon-nagyon tele van, akkor fölmérés ennek megfelelő időben marad. Nem nagyon szeretem az ilyen tiltogatásokat. Egyelőre nincs. Mindenki azt csinálja, amit akar.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.